Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Szent Háromság ünnepe után, 14. vasárnap, hallgassa meg a gyülekezet az ünnep ószövetségi olvasmányát, az ige hirdetési alapigéket. Megírva találjuk Mózes első könyvének 28. fejezetében, a 10-től a 23. versig a következőképpen. Elindult Jákob Bersebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre élt, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott lévő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen, és álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafent pedig az Úr állt, és ezt mondta: Én vagyok az Úr, atyádnak Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és általad nyer áldást a föld minden népe. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhová mégy, és visszafozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, még nem teljesítem, amit ígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta: Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt: Milyen félelmes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Aztán elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob: Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza atyám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Ez Isten igéje. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, szeretett gyülekezet! Ez a mai ószövetségi olvasmányunk, igehirdetési alapigénk, ez egy jól ismert ószövetségi történet. Ez megint egy olyan történet, ami nem csak a hittanos korunkból, vagy bibliai ismereti korunkból származik számunkra ismeretként, hanem egyfajta az emberi műveltség részeként is hozzá tartozik, hogy ismerjük ezt a jelenetet, és ismerjük ennek körülményeit. Ez a történet ugyan egy szereplős csak, hiszen Jákobbal történik, ami történik, de mégis sok szereplő körülménye játszik ahhoz, hogy megtörténhetett ez a jelenet. Jákob ugye elcsalja az atyai áldást a testvérétől, Ézsautól, és ezért menekülni kényszerül, menekül a pusztában, maga mögött bevágta az ajtót, maga mögött fölégetett mindent, haza már nem lehet. A jövőt nem ismeri, nem tudja, mi fog történni, kilátástalan a helyzete. Mai szóval talán azt is mondhatnánk, hogy hajléktalan lett. Nem ismeri a jövőt, lezárta a múltat, ott van a jelen, a nyitott ég alatt éjszakázik, kő a vánkosa, és bizony ez az álom, amire lehajtja fejét, talán ez is egyfajta menekülés a valóságtól. Nem is akar tudni arról, hogy mi történik. Álomra hajtja hajléktalanként, menekültként a fejét ott a pusztában. De tulajdonképpen, hogyha Jákob egy kicsit elgondolkodott, akkor azt is mondhatja, hogy magamnak köszönhetem ezt az állapotot, ezt a helyzetet, hogy ide jutottam. Talán egy kicsit nyugtathatta viszont magát azzal, hogy ugye ikrek voltak Ézsauval, egymás után születtek, és csak a véletlenen múlt az, hogy nem ő lett az elsőszülött. De hogyha egy picit visszalapozunk a Szentírásban a születésükre, akkor azt olvashatjuk, hogy Jákob Ézsaúnak a sarkába kapaszkodott a születésüknél. És ez a sarok szó, ez is azt jelenti, ami a neve Jákob. Ezért kapta a nevét. Igen, testvérek, talán nyugtatta egy kicsit magát ezzel, hogy akár ő is megszülethetett volna elsőként. Talán akkor jogosan meg is kaphatta volna az elsőszülöttségi jogot. Vagy egy másik történetre is emlékezhetett Jákob, amivel nyugtathatta magát. Ez pedig az, hogy amikor egyszer Ézsau jött haza a vadászatból, fáradtan, éhesen, akkor egy tál lencséért eladta az elsőszülöttségi jogát. Jákob tehát nyugtathatta volna magát azzal, hogy ő nem is csalt semmit, ő csak azt teljesítette, amit az Isten tervében úgy is szerepelt volna, de mégis az a reális valóság, ami ott van számára, ott a pusztában, az a kiláthatatlan helyzet, az a lelki ismeret furdalás, az mégsem némult el. Igen, ő belesegített egy picit az Isten munkájába. Amit az Isten megígért, ő csak egy kicsit rásegített, hogy még inkább valósággá váljék, és még inkább, minél gyorsabban megtörténhessen ez. De a lelki ismerete mégiscsak terheli, a testvérével szembeni viszonya mégsem termett jó gyümölcsöt, bizony hontalan ez az ember. És hogy mondtam, ez egy szereplős történet, de ami ide vezetett, ami idáig vezetett, az igenis sok szereplős. Mert ott volt egyrészt az apja. Az apja Izsák, aki megkapta az Isten ígéretet, ugye a nagyapján keresztül, tehát az ő édesapján keresztül, Ábrahámon keresztül, megkapja az ígéretet. De nem az ígéretnek hisz, hanem a tradíciónak. Igen, az elsőszülött fiút meg kell áldani. Aztán következő az anya a történetben, Rebeka, aki szintén megkapta ezt ugye az ígéretet a családon keresztül, de számára sokkal fontosabb volt a kisebbik gyermek, aki aztán igazából nem is volt sokkal kisebb, de mégiscsak a fiatalabb gyermeket szereti sokkal jobban, hiszen az édesanyja Rebeka támogatja a csalásban őt. Aztán a testvérről, Ézsauról kiderül, hogy ő csak a munkájának él. Őt nem érdeklik a lelki dolgok, vadászattal foglalkozik, egyik napról a másikra él, ki tudja, mit hoz a holnap. Bizony lemond az első szülöttségi jogáról, nem veszi komolyan. És ott van Jákob a történet végén, aki, ahogy mondtam, nem tudja kivárni az Istennek a cselekvését. Türelmetlen. Bele kell segíteni egy kicsit egy csalással az Úrnak. Akár ma is lejátszódhatna ez a történet. És talán ismerős is lehet számunkra valamelyik szereplő, valamelyik hozzáállás ebből a történetből. Igen, testvérek, mert Jákob ígéretet kap. És mi is mindannyian ígéretet kaptunk. Mi is ígéretet kaptunk, ami megtestesült Jézus Krisztusban. De van, aki nem hisz ennek az ígéretnek, ahogyan Jákob tette ezt. Van, akinek sokkal fontosabb az, hogy a tradíciót teljesítse. A szüleimtől, a nagyszüleimtől örököltem a vallásosságot, örököltem a templomba járást, esetleg örököltem az áldást. Nekem nem fontos a személyes Isten, az az ígéret, ami megtestesült Jézus Krisztusban. És ez bizony elnyomja benne, az ilyen emberben, az élő hitet. Az csak egy tradíciót örököl, amiben jár. Kihal belőle ez a bizonyos első szeretetnek az izzása, a Jézussal való személyes lelki kapcsolatnak az izzása. És az ilyen gyülekezetnek, az ilyen embernek, mondja Jézus ott a Jelenések könyvében, hogy az a panaszom ellened, hogy elhagytad az első szeretetet. Mert a tradíció, a hétköznapi élet, a hétköznapi vallásosság sokkal fontosabbá válik számára, mint az Istentől kapott ígéret, ami megtestesült Jézus Krisztusban. Aztán ott van a következő szereplő, Rebeka. Van, aki a hitből, az egyházi életből előnyt akar kovácsolni. Hogy Rebeka is tette a kisebbik fiával, Jákobba. Jobban szerette, támogatta, segítette, még a csalásban is. Még a hazugságba is belevitte. Igen, testvérek, ma bizony vannak nagyon sokan, akik az egyházi életből karriert, előnyt akarnak kovácsolni. Az Isten hitet sokan egyfajta életbiztosításnak gondolják. Vagy a másik, ami mostanában nagyon divatos, hogy egyházi iskolába akarom beiratni a gyermekemet, és ezért mindent megteszek, látszat vallásosságba kergetem magamat. Ugye, hogy Rebeka is tette. Igen, ma ez nagy probléma, hogy az egyházi iskolákba úgy lehet bekerülni, hogy lelkészi ajánlólevél kell. És amikor a lelkészhez oda mennek, és nem is tud róluk a gyülekezetben, akkor hogy tudja kitölteni, milyen ajánlólevelet írhat az ilyen ember? Igen, van, aki az egyházi életből csak profitálni akar. Lélek nélkül, lelkiismeret nélkül. Csak a hasznot látom az egyházba. Igen, látszat vallásosságra kényszerül sok ember. Aztán a következő szereplő Ézsau, ugye, sokan nem érnek rá az Isten dolgaival, áldásával foglalkozni, beszűkítik az Isten tiszteleti, a hitéletüket heti legfeljebb egy órába, úgy, ahogy Ézsau is tette. Mit ér nekem az áldás? Egyik napról a másikra élek, bármikor a mezőn, vagy az erdőbe a vadak között az életemet veszthetem. Igen, nekem dolgoznom kell, nekem csinálnom a feladataimat. És közben pont az esik szét, attól fosztjuk meg magunkat, amiért dolgozunk. És aztán vannak olyan emberek, mint például Jákob volt, akik úgy érzik, hogy meg kell valósítani a mondást, segíts magadon, az Isten is megsegít. Igen, ő segített egy kicsit magán, türelmetlen volt az Isten tervével kapcsolatban, emberi módon gondolkodott, és emberi erővel próbálta egy kicsit az Isten tervét meggyorsítani. Tulajdonképpen ő nem is tett semmi rosszat ezzel. És mindennek, amiképpen régen, úgy ma is, bizony szomorú következményei vannak. De ebben a történetben most egy szereplőre koncentráljunk, erre a Jákobra. A türelmetlensége bizony sok fájdalmat okozott, élvezhette volna otthon a lelki békét, a családnak a békéjét, az Istennek a békéjét, amit csak az érezhet, aki otthon van az atyai háznál, aki rábízhatja magát az Istenre. De ő tenni akart. Ő olyan volt, hogy valamit hozzá akar tenni az Isten tervéhez, felgyorsítani az eseményeket, mert az emberi természet csak erre képes. Mai szóhasználattal bizony azt kell mondani, akármilyen furcsán hangzik is, hogy ez az ember egy gazember volt tulajdonképpen. És ez a gazemberhez szól az Isten. Aki mély ponton van, aki megjárta ezt a bizonyos mélységet, aki ott van most a mezőn, a kő, a vánkosa, lemond mindenről, álomban merül, róla nem mond le az Isten. Ezen fordul meg a történet is, és az élete is. Életének a mély pontján, az álomban megszólítja őt a mindenható. És nem rója föl neki a tetteit, hogy mit tettél, milyen rosszul viselkedtél, csaló voltál, rossz ember voltál, nem érdemled meg az örökséget, az ígéretet, amit apádnak, nagyapádnak megígértem, nem rója föl neki, hogy mit tesz, hanem egyszerűen megbocsátja a bűneit. És még csak véletlenül se beszél ilyen dolgokról, hanem az ígéretéről beszél. Hogy megáldalak, hogy megsokasítalak, sőt, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ugye ez aztán később be is teljesedik. Igen, az alvó ember nincs a felelőssége tudatában, az alvó embernek nem lehet feltételeket mondani, feltételeket megszabni, de hát ilyen az Isten a bűnbánatot valló emberrel kapcsolatban. Nincs feltétel. Szeretlek téged, és Jézus Krisztusban megbocsátottam a te bűneidet. Ez az az ígéret, ami nekünk is szól. Ez az ember tehát ott az álomban ki van szolgáltatva az Isten kegyelmének. És ebben az állapotában az Úr valóban felsorolja, hogy mit cselekszik vele, és mit cselekszik általa. Kedves testvérek, érdemes rácsodálkozni arra, hogy az élő Isten hogyan viszonyul ehhez a bűnös emberhez. Úgy viszonyul ehhez a bűnös emberhez, és erre találtam egy jó analógiát az Új Szövetségben, egy jó példát, egy példázatot, ami pontosan ezt világítja meg, csak már Jézus szavain keresztül. A tékozló fiú példázata. Igen, testvérek, úgy viszonyul Isten ehhez a bűnös emberhez, ahogyan az apa viszonyul ahhoz a tékozló fiához, aki elmegy, aki hontalan lesz, akinek valószínű szintén a kő volt a vánkosa, aki a disznók eledelét is megette volna, hogy csillapítsa az éhségét, aki hazamegy az apához. Ugyanígy viszonyul az Isten Jákobhoz, ahogyan a tékozló fiú apja az ő fiához, megbocsát neki. Neki a hűtlennek tesz ígéretet a hűségéről és az áldásáról. És Isten szemszögéből nézve azt kell mondani, hogy Jákob az élet iskoláját járja. Az élet iskoláját, amelyben Isten maga a tanár. Igen, ahol mélységeket megjárva halad az Isten által megtervezett úton. És erre azt kell mondani, hogy szinte jó dolog az, hogy neki ilyen előélete van. Az Isten szempontjából szinte jót tesz neki a sötét előélete. És Isten kegyelme is megragadhatóbb a bűnös emberrel kapcsolatban. Mert hiszen Jákob sohasem tudhatta volna meg az Isten háza, a Bétel kijelentését, hogyha csak otthon marad az atyai háznál, ahogyan a tékozló fiú történetében az otthon maradt fiú is tette. Ő csak zúgolódik, háborog, hogy lehet az apja ilyen szerető a tékozló fiával kapcsolatban. Ha Jákob otthon marad a családi házba, akkor nem ismeri meg az Istent. Ő otthon csak a tradíciót, a őseinek a vallásos ígéreteit hallhatta volna rendszeresen, de nem vált volna személyessé számára az ígéret, ami ott aztán megtörténik a pusztában. Sorsszerűnek tűnik tehát Jákobnak az élete. És aztán, amikor megkapja ezt az ígéretet az Istentől, amikor fölébred reggel, akkor félelem fogja el, hogy nem is tudtam, hogy Isten van ezen a helyen. Emlékoszlopot állít arra a helyre, egy kicsit a népies felfogást szerint gondolkodik Jákob, mert a népies felfogás azt mondja, hogy az Isten jelenléte a szent helyekhez van kötve. A templomhoz, a katolikus egyházba, a búcsújáró helyekhez, vagy olyan helyekhez, ahol az Isten megmutatta magát. Igen, mi is szent helyekről, Isten tiszteletekről, alkalmakról beszélünk, pedig a hitünknek a hétköznapi életben kellene megnyilvánulnia, megvalósulnia. Ide csak azért jövünk, hogy feltöltekezzünk, hogy halljuk az Istennek a szavát, de a hitéletünket a hétköznapokban kell megmutatnunk. Ott kell apró pénzre váltanunk. Isten ígéretére Jákob bizalmatlan, alkuval válaszol Jákob, és ez igazán nem volt szép dolog tőle. Nem val igazi Isten ismeretre. És Jákob leragad a kenyér kérdésnél, meg a ruházat kérdésénél, ami megint a mai társadalomban alapvető probléma. Leragad és azt mondja, hogy ha adsz nekem ételt, ha megőrzöl azon az úton, amelyen járok először is, amelyen ő jár, ha adsz nekem kenyeret, ha adsz nekem ruházatot, és hogyha visszavezetsz az őseim földjére, na akkor valóban te leszel az én Istenem. Igen, testvérek, alkuval válaszol Jákob, és ez nem volt szép dolog tőle, és hogy mondom, leragad a kenyér kérdésnél, a ruházat kérdésénél. Nagyon elszomorító számomra, amikor politikusoktól is csak azt hallom mindig az ígéreteknél, hogy több pénz lesz, több ruházat lesz. Többet kaptok, de az, hogy vannak lelki értékek, és azért esetleg föl kell adni dolgokat. Lehet, hogy a lelki társadalmi érdekek azt kívánják, hogy egy picit kevesebb legyen, de Mindig az nyer, aki többet ígér. Több pénzt, több ruházatot. Jákob is pontosan ezt teszi az Istennek. Ha megadod nekem, akkor majd elfogadlak az Istenként. Az ígéret örökösökről szólt. Az ígéret az bizony örök birtokot ad, a végtelenséget adja az Isten részéről. Jákob pedig ilyen napi gondviseléssel, napi megélhetéssel válaszol erre. Ő magához mérte az Istent, és ezért éppen az alkalmi gondviselésben gondolkodott. Jákobot Istennek meg kell tanítania, türelmessé lenni. Meg kell tanítania, hogy várni tudjon az Isten ígéretének a beteljesítésére. Aki egykor besegített Istennek, hogy minél hamarabb beváltsa ígéretét, később aztán 20 évi várakozásra kényszerül. És ismerjük a történetet, Jákob ugye a nagybátyja házába megy Lábánhoz, a csaló a csalóhoz, hiszen becsapja ő is ezt az embert, és Ráhelért, a szeletett lányért 14 évet kellett dolgoznia és várnia. Talán ismerjük tovább a folytatást. És aztán még 6 évre volt szüksége ahhoz, hogy az egzisztenciáját megalapozza. 20 év várakozó pályán volt Jákob ezután, mert az Isten iskolájában ez volt a tananyag. A várakozás tehát lélekformáló eszköz az Isten kezében. Vajon tudunk-e várni, hogy az Isten terve és Isten ígérete megvalósuljon az életünkben? Vagy most és azonnal történjék meg? Mert ha rajtunk múlik, akkor mindig kudarcot vallunk. De azt is érdemes aztán megnézni, hogy mi lesz ebből a Jákobból. Nem egy megkeseredett ember lesz belőle, nem egy hitehagyott ember, nem is olyan, aki elfelejtené ezt a bizonyos első szeretetet, az Istennel való első személyes találkozást, hanem egy hitvalló ember válik belőle. Mert az Isten iskolájában a tananyag odáig jutott aztán sok-sok év után. Igen, beszél az Istennel való találkozásra, és arról, hogy az Úr ígéretét valóra váltja rajta, és visszavezeti hazájába, oda, ahol az igazi úrháza, a Bétel van. Kedves testvérek, nagyon sokat mondó ez a történet a mi számunkra is, így sok-sok ezer évvel ezután. Sok mindenben magunkra ismerhetünk ebben a történetben, mert aztán jó pár évvel később valóban megnyílt az ég. Valóban megnyílt az ég, és Jézus Krisztus eljött erre a földre, ő, aki bűnbocsánatot adott az egész emberiségnek. Ő az, aki aztán az ígéretnek a beteljesítője volt, hiszen azt mondja, hogy általad nyer áldást a föld minden népe. Igen, Jézusnál megnyílt az ég, és maga Isten lépett erre a földre. És amikor Jézus Nátánelt elhívja a szolgálatára, ott, amikor mondja, hogy láttalak a fügefa alatt, akkor azt mondja ennek a Nátánelnek, hogy bizony mondom nektek, látni fogjátok a megnyílt eget, és hogy az Isten angyalai föl és leszállnak az emberfia fölött. Ebben az értelemben is beteljesedett ez az ígéret. Kedves testvérek, az Isten kegyelme Jézus Krisztusban jött hozzánk, jött közénk. Ő szólt hozzánk, tanított bennünket, sőt megváltott minket a kereszten. És ez az egész történet, amit most itt elmondtam az igehirdetésben, az Isten tiszteletre, a helyes Isten tiszteletre tanít minket. Amiben van élő hit, van helyes vallásosság, van feltétel nélküli bizalom, van Istenre szánt idő, részrehajtás nélküli szeretet, türelem, és még nagyon-nagyon sok minden, amiből tanulhatunk mi is. De a legfontosabb mégiscsak az ebben a történetben, hogy a megnyílt égben, egy égből maga Jézus Krisztus jött közénk a bűnös emberekhez. És nincs az a bűn, nincs az a mélység, amiből ne várna minket tárt karokkal az Isten az atyai házba. Nem a mi jóra való képességünk miatt, hanem egyedül Jézus Krisztus érdeméért. És úgy, ahogy Jákobnak nem rója fel a rosszat, az előéletét, a gonosz tetteit, hogy nekünk se rója föl, mert megbocsátott nekünk az Isten. Benne Jézus Krisztusban a miénk is lett Isten minden ígérete. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, valóban egy szereplős ez a történet, illetve két szereplős, mert te vagy a másik főszereplője, de mégiscsak sokan szerepelnek, hogy hogy alakultak az események. Talán valamelyik szereplőben magunkra ismerhetünk, de kérünk téged, hogy a legfontosabbat tudjuk megvallani, ráébredni arra, ráeszmélni, hitre ébredni, hitre jutni, hogy te vagy az igazi megváltó. Beled és általad nyílt meg a menny, mert te eljöttél közénk. Köszönjük a bűnbocsánatot, köszönjük a kegyelmet, és köszönjük a te mindennapi vezetésedet, gondviselésedet. Amen.